ez egy politikai közhely, hogy a hatalomban lévőt a vita nem erősíti. A kihívó az, aki ilyenkor ugye erőt tud mutatni, hogy neki mikor érné meg vitába szállnia egy ellenzéki kihívóval, minimum akkor, hogyha még az ellenzéki kihívó sokkal jobban vezetne minden kutatás, hogy úgy éreznék, hogy nagyon vezet ebbe a dologban.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett és számos sikeres választási kampányban dolgozott már. Konstruktív bizalmatlanság 13. rész. Én Vovesz Tibor vagyok. A 2010 óta tartó kormányzati ciklus gazdaságpolitikáját beszéltük át az előző podcastban, a kampány aktuális eseményeiről kevesebb szó esett. Ezért a stúdióban marasztaltam állandó vendégünket, Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadót, hogy értékeljük az elmúlt két hét történéseit. Két vára fektetett disznó, de az infláció győzött iponnal, hogyan lehet megúszni egy választást vita nélkül, és miért jelent más kockázatot a kutyapárt, mint a Mi Hazánk mozgalom. Két hete ott hagytuk abba az előző beszélgetést, hogy érdemes lesz figyelni az akkor előttünk álló időszakban a népszavazási kezdeményezés aláírás gyűjtését. Időközben lezárult az aláírásgyűjtés, lezárták az aláírásgyűjtés, kérdésenként 230 ezer aláírás gyűjtöttek, viszont az is kiderült, hogy az április 3-ai választással és a kormány kezdeményezte népszavazással egy időben már nem lesz lehetőség megtartani ezt a referendumot is. Akkor ez most így egy öngól lett az ellenzéki oldalon?
Szerintem semmiképpen sem öngól. Végre úgy látszik, hogy valami megindult az ellenzéki oldalon. Volt egy erőteljes kiállás, ugye egy közös sajtótájékoztatóval, hogy akkor ennek a két kérdésnek akkor adnak nyomatékot. És ugye ne felejtsük azt el, hogy arról szóltak a hírek, és ugye mi is párszor belefutottunk abba, és hogy kritikával éltünk abba, hogy valahogy nem működik az ellenzéki kampány abban a súlya, vagy abban a svunggal, ahogy kéne. Azért az látszik innen kívül, és a hírek is azt mondják, hogy azért ez nem feltétlenül csak Márki-Zay Péter és a csapatának a felelőssége, hanem az, hogy azért, hogy ha van egy olyan helyzet, amikor egy politikai vezető, ugye ott hat pártnak a vezetője ül, akik ugye azért vannak ott, hogy hát azokat az embereket képviseljék Magyarországon, azokat az ellenzéki választókat, akik ugye kormányváltást szeretnének. Szóval akkor, hogyha az történik, hogy látják ők ott hatam, hogy valami nem működik, valahogy nem indulnak el, valahogy kicsit még az amatőrök, amatőr a helyzet, akkor szerintem nekik kutya kötelességük és feladatuk, és egyébként ezért vannak ott, hogy teljes erőjükből minden gondolatukkal a kormányváltás felé mozdítsák el ezt a kampányt, és szerintem az ő felelősségüket most itt jobban látszik. Szóval az látszik, hogy egy nyugvó pontra tért az ő közöttük lévő vita, vagy viták, vagy nem, most már annyira nem a nyilvánosságban zajlik, és tényleg remélem, hogy ők beálltak, és húzzák ezt a szekeret, vagy tolják ezt a szekeret, hogy végre ez a dolog egy elmozdulhasson. Tehát itt szerintem az ő felelősséget mindenképpen, hát hogy is mondjam, érdemes erről beszélni, mert hogy az a három hónap, amiről beszéltünk, hogy kicsit ezért így elégett, vagy nem olyan látványos volt, ebben szerintem nekik nagyon nagy felelősségük van, hogy ők miért nem tettek ebben semmit. És én úgy látom, hogy most talán január óta ez a dolog megváltozott, és valóban összegyűlt a kellő számú aláírás. Egyébként egy nagyon nehéz időszakban gyűjtötték, ugye hidegben, ünnepek között. Két nem annyira, hát hogy is mondjam, sokat mondó, vagy a nagyon sok embert megmozgató kérdésben, de mégis sikerült, szóval ez ki van pipálva. Az, hogy nem lesz valószínűleg egy időben a választás a népszavazással, ugye ezt is lehetett előre látni, és ugye László Róbert, ugye a Politika Capitalnek a szakértője, ezt többször elmondta, hogy ezek a határidők, ezeket nem ilyen, és nem rugalmasan kell kezelni, hanem ezek ugye ki kell tölteni. Ugye még mindig van egy surranó pályája az ellenzéknek, hogy egy politikai akarat, hogyha Fidesz szeretné, hogy egyszerre szavazzanak, akkor talán ezt meg lehet oldani. De szerintem erre nem fog sor kerülni. Ugye a évvégi sajtótájékoztatóján azt mondta Viktor, hogy ez a választások után lesz ez a népszavazás. És itt merül fel az a kérdés, hogy valóban az elmúlt pár hónapban, amióta bejelentette Orbán Viktor, hogy lesz ez a, hát ő által a gyermekvédelmi, de egyébként ugye ez egy ilyen, hát finoman szólva is mondjuk, hát ilyen érdekes kérdésekben lévő gyűlöletkeltésre alkalmas és arra is kitalált népszavazás, azóta ez a kampány úgy csöppenként folyik, vannak ilyen pár mondatos mondásai a miniszterelnöknek, de hogy nem, nincs igazán jelen. És ugye amiről beszéltünk előző alkalom, hogy vajon ez nem azért van, mert hogy itt egy korlátlan lehetősége van a kormányzatnak, hogy egyébként a több 10 milliárd forintból a kampánytörvényt megkerülve kampányoló Fidesznek legyen még több 10 milliárd forintja, amivel a kormányzat ugye a népszavazás mellett tudjon beszállni. Mert most ugye 2 hónap van hátra a választás, és nem látszik még, jöhet még, de nem látszik az az erő, vagy nem látszik az a narratíva, amit a népszavazási kérdésekre irányulnának, akkor ugye azt gondolja az ember, hogy mégis nem véletlenül csinálták, és nem azért, mert ez egy terv volt, aztán ami aztán elhalt, de hanem azért, hogy itt lehessen tényleg végtelen mennyiségű pénzt egyébként legálisan felhasználni emellett. Szóval szerintem nem volt nem öngól, ez egy jó mérföldkő, tényleg én úgy látom, hogy talán akkor ebben valami elindult, és majd a népszavazás, ami szerintem nem a választásokkor lesz, majd akkor ennek lesz majd eredménye.
Hogy a népszavazás és a választások kormányoldali összehangolása a költségek optimalizálására irányul-e, kiderül majd, amikor az állami számvevőszék esetleg kivizsgálja a szavazás után, de addig is erős január van a kormányfő mögött, hatósági ár bevezetése alapvető élelmiszerekre, a melegeket és a pedofilokat már nyíltan összemosó nyilatkozata az udvari rádióban és falusi disznóvágás a közösségi médiában. Ezek szerint magasabb sebességfokozatban a Fidesz kampány?
Ezek mindegy ilyen politikai pajzs Orbán Viktornak, hogy ha ránézünk, hogy a gazdaság hogy áll most, és ugye, hogy milyen magas az infláció, illetve hogy hát hogy közben a világkörnyezetben ugye egy háború veszélyeztet itt minket így a szomszédunkba, akkor az látszik, hogy szükség van Orbánnak egy politikai pajzsra, ami megvédi ezektől a behatásoktól. Menjünk akár így külön-külön. Ugye a disznóölős, vagy egy poszt, ugye itt, hogy miért csinál ilyet Orbán Viktor, és miért adja el 5-ször? Tehát kicsit, hogy közelebbről nézzük a dolgot. Ugye öttömösön történik ez a disznóvágás, ami ugye a Csongrád 2-es számú körzetének az egyik települése, pár ezer fős települése, ami ugye egy billegő körzet. Ugye a választóknak a nagy része ugye Szeged, de ugye a homokhátság ugye a másik nagy része. És ugye ránézünk arra, ez egyébként nyilvános, vagy a konszenzusban lévő billegő körzetekre, akkor azt látjuk, hogy ennek a billegő körzetekben az emberek, akik 5000 fő alatti település alattnak, az kb. A 38-39%-át teszik ki.
Tehát ezek a falvak, tanyák.
Falvak, tanyák, ahol a disznóvágás, mint fogalom, ugye ez most ugye valahol karácsonykor kezdődik el, és valahol február végéig tart. És akkor ugye azaz, ugye azt a történetet építi Orbán Viktor 35 éve, hogy ő egy közülünk. Ő az, aki hát a falusi gyerek, aki ért mindenhez, lehet, hogy a nagyvárosban van, meg miniszterelnök, meg a Putyinnal beszélget, de hogyha kell, akkor oda tud menni, minden fázisában a disznóvágásnak részt tud venni. De hogyha egy kicsit megkapiráljuk ezt a dolgot, csak egy kicsit így elkezdjük elemezni, hogy mi is történik itt valójában. Tehát a miniszterelnök megjelenik, hát hogy is a betoppan valahova, egy 60 ezer forintos gumicsizmába, ugye így indul a történet. Oda megy ahhoz a jelölthöz, aki egyébként egy szót nem szól az egész idő alatt, aki úgy néz ki, egy olyan ruhában van, mint hogyha éppen valamilyen NER buliba indulna. Szóval egy pufi dzsekiben, egy ráfeszülős farmernadrágba és egy sportcipőbe, amiben látszik rá, hogy ő egy ilyen, hát hogy is lehet, finoman szóval se ide készült, hanem lehet, hogy inkább valamilyen koktélbárba.
Disznóvágástól idegen.
Hát a disznóvágástól idegen. Persze. Szóval, hogyha így ránézünk erre, hogy itt mi történik ebben, hogy így van egy eljátszott, ugye persze, ez abszolút show, egy színház, ami annak szól, ugye, hogy ennek kell megfelelnie, hogy ő egy közülünk, és hogy azokban a billegő körzetekben, ahol a disznóvágásnak tényleg van komoly jelenlévő hagyománya, láss, hogy a miniszterelnök úr itt van mellettünk, de hogyha egy picit megkapirgáljuk, akkor azt látjuk benne, hogy ez egy igazából egy hazugság.
Tehát, a homokhátságon nem veszik észre a 60 ezeres gumicsizmát?
Szerintem nem, hogyha ha nincsen rámutatva, akkor szerintem nem veszik észre, és ugye felülírja azt, hogy hát igen, a miniszterelnök tud disznót vágni, és milyen ügyesen bánik a késsel. Ugye az, tehát ugye még egyszer, hogyha ezt az egyébként nagyon profi működő kampányt megkapirgáljuk, akkor azt látjuk, hogy hát azért valami azért ott nem teljesen van rendben, hát hogy nagyon kevés embernek van, akik a disznót vágnak, 60 ezeres gumicsizmájuk, nagyon kevésszer mennek olyan helyre, ahol tényleg sportcipőben ülnek a sártengerbe, vagy a hideg sáros ilyen latyakban. Tehát egy kicsit ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, hát finoman szólva is mondjuk, hát képmutató helyzet. Ugye a másik ilyen, ugye, amit mondott, a hatósági árak bevezetése. Ugye a hatósági árak, ugye, hogy miért történik? Elszabad az infláció, azt látja Orbán Viktor, hogy és akkor a Fidesz, hogy ez lehet komoly hatással a választásra. Ugye mindig attól félnek, hogy ne legyenek összefüggő társadalmi csoportok, akik egyszerre azt érzik, hogy rosszul megy nekik, és ebből a gazdasági oldalon megbuktassák őket. Ezek az élelmiszerek, amiket bevezettek, és ugye lehet ezeken nevetni, és hogy ez miért pont ezek nem idetek kiválasztva, szerintem ezeket azért valamilyen szinten tudatosan választották ki. Ezek pont ezek a települések, amikről beszélünk. Hogy felejtsük el az országot ebből a szempontból, koncentráljunk arra a 30 körzetre, vagy 25-re, vagy 20-ra, amit meg kell nyerni a billegő körzetekbe, akkor igenis ott fontos ez a dolog, ez az üzenet fontos, és amikor a boltosnak ki kell majd rakni, hogy igen, ez Orbán Viktorért van, akkor az ottani emberek nem azt fogják gondolni, hogy ők lenéznek minket, ellenkezőleg azt gondolja, hogy számít, hogy fontosak vagyunk nekik.
Minket. Igen.
És itt ugye az ellenzék előtt szerintem két lehetőség állt, ugye volt ez, amit tettek, ami szerintem itt is volt végre valamilyen közös reakció, amiben kritikával éltek, és azt mondták el, hogy hát igen, ez azt mutatja, hogy mekkora baj van a gazdaságban, és hogy az embereknek az eszére játszol, elmondod nekik, hogy igen, ez valóban egy populista lépés, ami elfedi a valóságot, aminek a levét aztán meg fogod a későbbiekben inni. Ez a magyarázó mód, az ellenzék ebből élt. Lehetett volna egy másik mód is, ami ugye a populista módra, vagy a populista reakció, hogy hát igen, van ez a 6 termék, én még szeretnék legalább 3-at, tehát miért nincsen, miért nincsen benne a kenyér, a krumpli, és miért nincsen benne, csak hogy látszódjon a vicc része, hogy miért nincsen benne a balatoni nyaralás? Ja, hogy azért nincsen benne, mert az már a tietek, és azt már elloptátok, és hogy már nincsen olyan hely a Balaton, ami ne a Tiborc Mészáros Lőrincé lenne. Szóval ez lett volna talán a másik reakció erre valamire. Ez egy nagyon nehéz szituáció egy politikusnak, amikor egy populista atombombát ledobnak rá, hogy hogyan reagáljon. Ezek lettek vannak a lehetőségek. A Fidesz 12 éve kormányoz, és ők még mindig azt próbálják eladni, és a saját csatornáikon belül, ami ugye nem kevés, tehát ha ránézünk arra, hogy legalább fele, de inkább több a médiának a Fidesz kezében van, hogy hogyan lehet 12 évnyi kormányzás után azt elmondani, vagy azt mutatni, hogy ők egy üldözött párt, akiket Európában a véleményükért, az ideológiájukért üldöznek, hogy ők igazából egy szabadságharcban vannak, hogy a külső világ által folyamatosan támadják őket, és hogy igazából ők a kis emberek pártján vannak, és ugye ilyenkor csak egy pillanatra történik, és akkor megint megkapargatjuk. Mi történik? Varga Judit, aki tényleg egy ilyen celeb minisztere a kormánynak, kirak egy képet, amiben egy 1,5 millió forintos órában mutat rá a hatósági árőzítésnek a farhátjára. Az üzenet, ugye, hát hogy is mondjam, tehát hogy ebből is látszik, hogy itt valami, mint hogyha így megbicsakolna egy másodpercre, hogy hát hogy van ez?
Ez gondatlanság, óvatlanság, vagy direkt akarja cukolni azokat, akik ezt észreveszik?
Szerintem gondatlanság. De szerintem az történik itt, hogy valaki, aki a Facebook oldalát kezeli, az annyira természetesen lát, hogy az a mitosz, hogy a férjétől kapott óra, és hogy ez neki mennyire ugye minden egyes fillért leadózva vették az órát, hát igen.
Nem tudom kihagyni a farhát ügyet.
Szerintem itt, amikor a kampányokat tervezik, akkor már szerintem eleve beletervezik az ellenzéki reakciókat erre a dologra. És az, hogy hogyan lehet az üzenetet a lehető leggyorsabban terjeszteni. És szerintem itt ez történt. Tehát az történt, hogy mondott valamit Orbán Viktor, arra voltak reakciók. Mondom még egyszer, itt van egy komoly előrelépés, hogy szerintem volt valamennyire egy közös reakció, de azért közben voltak azért mindenféle más hangok is. Ezt belekalkulják, és akkor másnap akkor még egyet élet rakunk rá erre a kommunikációs folyamra. Szerintem itt...
De itt engedett az ellenzéknek, vagy engedett a döntés kihirdetésekor megszületett kritikáknak a kormányzat azzal, hogy kibővítette ezt a 6 élelmiszert még egyen?
Nem. Szerintem ez csak így ment tovább.
Az elmúlt időszakban az ellenzék elég gyakran szóba hozta a kormányfő és kihívójának nyilvános vitáját. Erre a kormányfő nyilvánosan nem reagált egyelőre, a Fidesz kommunikációs igazgatója pedig azt válaszolta, hogy beosztottal nincs értelme vitatkozni. Ez a motivum felmerül egy másik politikus esetében, Pócs János jársági fideszes képviselő egy hasonló kérdésre válaszolta azt, hogy már annyi mindenkivel vitázott, hogy nem akar újabb vitába bonyolódni. Hogyan jutottunk el oda, hogy választásokat lehet nyerni vita nélkül?
Magyarul Magyarország ugye 30 éve, vagy 32 éve gyakorolja a demokráciát, és hogy milyenek a politikai kampányok, és azért az nem vált, ebben a 32 év alatt nem vált olyan részévé a politikai vita, aminek az elhagyása olyan nagyon komoly felháborodást eredményezne minden oldalon. Mi ennek a története? Szóval, hogyha visszanyúlunk egészen mondjuk a 98-as választásokig, ugye amikor Horn Gyulát hívta ki Orbán Viktor, akkor az a vita úgy zajlott, hogy van egy regnáló régi szocialista miniszterelnök, és akkor a friss erőként belépő Orbán Viktor arra az imidzsére játszott, hogy igen, van a régi, és van az új. Úgy támadta Orbán Viktor Horn Gyulát, hogy nem olyan óriási kritikával, hanem inkább az, hogy igen, amit te tudsz, az nagyon jó, de én ennél jobban tudok csinálni. És ugye ezt a vitát szerintem megnyerte Orbán Viktor, és 98-ban ő tudott kormányt alakítani. A vita szerintem itt sok szempontból nagyon hasznos volt számára. Akkor a 2002-es vitában, ugye itt Medgyessy Péterrel a már 4 éve regnáló miniszterelnök vitatkozott, aki miniszterelnök mondta a saját eredményeit, hogy ő neki megy. Ugye fura módon, amikor emberi visszanézi ezt, akkor látja, hogy mik köszönnek vissza, meg milyen más lett a világ, de ugye hogy akkor is ugye a családtámogatások, ugye a pont akkor indult el ugye az akkori ilyen középosztályt, vagy a fideszes középosztályt segítő lakásváza, 30 milliós hiteles történet, ahol Medgyessy Péter, aki hát, hogy is mondjam, hát azért nem a szónoki képességeiről volt híres, kihozta egyelőre azt a vitát, amit egyébként Orbán Viktornak egyébként meg kellett volna főszabály szerint nyernie. Tehát azt a vitát Orbán Viktor szerintem minimum, hát igazából elvesztette, és utána Medgyessy Péter lett a miniszterelnök. Itt már van egy vesztése Orbán Viktornak. És akkor most jövünk a 2006-os vitára, amiben ugye ő volt a kihívó, itt már azért már ez a plebejusabb típusú népvezéres Orbán Viktor volt, nem tudom, emlékeznek erre, ez a milyen zakóban, milyen ruhában volt, ahol az ereje teljében lévő Gyurcsány Ferenccel vitatkozott, ahol Gyurcsány Ferenc hát megverte Orbán Viktor azon a vitán. És meg is verte ugye a választásokon. Az utolsó vitája Orbán Viktornak itt volt. Hát ő rájött arra, hogy ezekben a vitákban ő hát minimum, hogyha megnézzük ezt a három vitáját, akkor hát minimum, ugye, hát egyet nyert ezek szerint. Ez egy politikai közhely, hogy a hatalomban lévőt a vita nem erősíti. A kihívó az, aki ilyenkor ugye erőt tud mutatni, meg ott tud állni a kihívót mellett. Én szerintem 2010-ben Orbán Viktor lezárta ezeket a vitákat, azóta nem vitázik senkivel, azért, mert veszességet minimalizál. Nagyon nehéz az a helyzet. Ezt nem tudom elképzelni azt, hogy neki mikor érné meg vitába szállnia egy ellenzéki kihívóval. Minimum akkor, hogyha még az ellenzéki kihívó sokkal jobban vezetne minden kutatás, hogy úgy éreznék, hogy nagyon vezet ebben a dologban. Tehát ők ezt a dolgot kerülik, hogy hogyan kerülik el. Erre építenek az elmúlt 12 évben szinte majdnem minden kampányt, hogy bárki legyen az ellenzéki kihívó, az igazából Gyurcsány Ferencnek az embere, ugye ezt megkapta Bajnai Gordon, ezt megkapta ugye most Márki-Zay Péter. Szóval, hogy ők igazából elugranak ezzel, mert azt látják, hogy a magyar politikai kultúrában ennek nincs igazán hagyománya. A sajátjaikat, mert a Fidesz szavazókat nem érdekli, hogy Orbán Viktor vitatkozik-e, nem gondolják azt, hogy ő gyáva vagy nem gyáva, egyszerűen nem gondolják, és tudják azt, hogy ez csak Márki-Zay Péternek hozhat. Egyébként ez egy jó lépés volt, hogy ő kihívta, mert ez kell is. Nyilvánvaló ő is tudta, hogy ezt el fogják utasítani, de Orbán Viktor veszteséget minimalizál, nem fog olyanba belemenni, aminek minimum kétes a kimenetele.
Érdekes, amit mond, hogy az elmúlt 30 év nem volt elegendő arra, hogy meghonosítsa a miniszterelnöki és miniszterelnöki jelölti vitáknak a rendszerét. A nyugati választási szisztémákból azonban valamit meghonosított, ez pedig a negatív kampányfilmeknek a rendszere. Az egyikben egy 99-ben bemutatott vígjáték karaktereire építenek, a másikban pedig a járványkezelésre és a járvány miatt bajba jutottak vagyonvesztésére, valamint a Völner ügyre reagálnak. Melyik a jobb kampánytechnika?
Kicsit kezdjük máshonnan. A Mini Feri kampány ugye úgy működik, hogy létezik egy CÖF nevezetű, magát civilnek, de egyébként fideszes potentátokkal kitömött szervezet, aminek van egy KFT-je, és az a KFT felvásárol világmennyiségű, az egész országot beterítő egyébként fideszes plakáthelyeken lévő helyeket, ahol ontja magából ezeket a negatív kampányokat. Ez a költések, amiről most itt beszélünk, ez teljesen kikerül az ÁSZ által vizsgálandó költésekből, mert ugye ez egy civil szervezet csinálja, és eljátszuk azt, hogy ez rendben van. De itt ugye milliárdok mennek el, egyébként ugye honnan van ezek a pénzek benne? Ezek a CÖFF-nek szinte az összes bevétele kormányzati vagy állam által tulajdonolt cégeknek a felajánlásából. Ugye emlékszünk arra, hogy a Szerencsejáték RT, az MVM, tehát mindenki oda be kell fizetnie ilyen szempontból egy párt támogató kasszába, és onnan vannak ezek a kampányok. Maga az üzenete ugye arra a primer dologra mutat, hogy mindenki megláthassa azt, hogy hát igazából a Gyurcsány Ferenc a főnök, és neki van a bábja ezen dolog. A legegyszerűbb, tehát annyira olyan szinten egyszerű, olyan szinten primitív, hogy a legfiatalabbak is megértsék, nem mellesleg, megvesznek játékidőt minden felületen, nyomják bele a milliárdokat abba, hogy nincs olyan YouTube videó, ahol ne ez jön az embernek a szemébe. Ugye ezt ők ilyen hatalomból, kicsit gőkből is csinálják. Ugye a másik ügy. Beszéltünk itt még karácsony előtt is erről a Völner ügyről. Beszéltünk arról, hogy ez hova mehet, és hogy mit tud az ellenzék veled csinálni. Megmutatja a NER 12 évét, amit hát minthogyha egy íróasztal mellől nem lehetne ezt akár megírni is. Tehát minden van benne, amivel lehet baja az embereknek a NER működésével. Az elsődleges kérdés, hogy kerül egy ilyen ügy egyáltalán elő? Tehát, hogy az a gondolata mindenkinek, hogy az ügyészséget, a rendőrséget, nem beszélve a titkosszolgálatokat, azért eléggé, hát hogy is mondjam, uralja a Fidesz. És hogyha hinni lehet a sajtóhíreknek, akkor már ez már április óta, tehát 21 áprilisa óta zajló lehallgatásoknak a folyamatványa. Aztán nem tudom, mi lesz ennek az egész ügynek a vége. És ugye minden nap jön valamilyen szál. Bizonyos szálak elakadnak. Sokáig azt gondolta az ellenzéki közeg, hogy valahol a beszélgetéseknek az egyik adresszát, vagy a főnököm, a tulajom, vagy az valamilyen magas szintű miniszter. Aztán az egyik ilyen kiszivárgott lehallgatási dokumentum szerint ez már nem az. Ugye közben előjött az, hogy ennek az úrnak a páncélszekrényében különböző felvételek vannak. Hogy én azt gondolom, hogy ez egy így elsőre, és lehet, hogy aztán nem lesz igaza, de elsőre egy eléggé irányított ügynek látszik így kicsit kívülről.
Ahogy fölbomlanak a szálak?
Hogyha én egy nagyon komoly politikai háborúra készülök, és szerintem Orbán Viktor erre készül, akkor lehet, hogy jobban járok, hogyha én irányítom azt az ügyet, ami lehet, hogy a többi ügyről elviszi a fényt. Kis leágazást. Szerintem semmi nem ütötte meg annyira a Fidesz szavazókat, magukat, mint a Szájer ügy. Mert a Szájer ügy az alap dolgokat kérdőjelezte meg. És ugye ugyanaz, amiről beszélünk, ha megkapolódott, és ott egy hazugság, mert egy nagyon nyilvánvaló hazugság van, akkor az nagyon tud fájni. Én azt gondolom, hogy ők arra készülnek ebben az időszakban, hogy ilyen jellegű felvételek, lebukások jöhetnek velük szembe. És a Völner ügy ugye nyílik ki, és egyre jobban feslik ki, de én azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogyha elindul egy titkosszolgálati akció, ami egy egyébként végrehajtói kamara vezetőjét, és az őt irányító igazságügyi miniszter helyettest érinti, azt arról Orbán Viktor nem tud. És nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ugye lehet, hogy a rendőrségen kiszivárgott ez a több ezer oldalnyi lehallgatási jegyzőkönyv, hogy ezt a jegyzőkönyvet Orbán Viktor és a Fidesz kampánycsapata ne ismerte volna.
Az első betűtől az utolsóig.
Tehát én amit látok itt, az, hogy itt van egy, mint hogyha egy kontrollált botrány rajzolódna ki, aminek persze vannak ilyen furcsa leágazásai, de hogyha hinni lehet annak, hogy van egy közszereplő, akiről vannak erotikus fotók, aki valószínűleg nem kormánytag, vagy nem politikus, akkor már ugye kicsit már ellővi azt a dolgot, hogy a felháborodás, hogy valakiről vannak ilyen videók. Tehát két dolog lehet itt. Vagy az van, hogy olyan szinten ereszt az ügyészség, rendőrség, és már azt gondolják, hogy kormányváltás van, hogy ebbe aktívan részt vesznek, vagy lehet az, hogy ők kormányzatnak a tudomásával csinálják.
Most még csak feltételezésekről beszélünk, sosem fogjuk megtudni, hogy a Völner ügy hogy került napvilágra. Bár a felvetésével kapcsolatban egy kérdés azért felmerül, hogy ha valóban az lenne, hogy a rendőrség és az ügyészség kezdene kihátrálni a NER rendszeréből, akkor vajon ez lenne a legszaftosabb falat, amit ki tudnak ebből a leveses tálból meríteni. De hát ugyancsak a feltételezések nyomán tovább haladva ebbe a rendszerbe illeszkedik akkor a Bangóné diplomájának kérdése?
Szerintem igen. Én azt gondolom, hogy ők úgy számoltak, hogy októberbe kezdődik a kampány. Készültek arra, hogy mit tudnak azonnal bedobni, ha valami olyan embert ér a negatív kampány, ami nekik fáj. És ugye mi történt? Rogán Antal kabinet főnökét megnyosították avval, hogy más tette le helyette a vizsgáit, és ebben ugye egyengedték az ő jogi tanulmányait. Kettő, hogy közben megvette a végrehajtónak az egyik ingatlanát. Amikor ez kijött, azonnal jött a válasz, ugye. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesznek rengeteg ilyen betározott, ilyen, és mondjam, ilyen eltérítő bombája van, mert ugye elindult valamilyen közbeszéd, és keresztül vágta az, hogy igen, az egyik szocialista képviselő nő, aki egyébként nem is került volna valószínűleg be a 22-es parlamentben, mit tett és mit nem tett. Szóval ez egy ellenreakció volt erre a bombára. Szerintem dicséret életi a gyorsaságot, hogy az ellenzék tanult ezekből a hibából, nagyon gyorsan, lényegében egy perc alatt lecsapta ezt a dolgot, és kizárta az MSZP az illető képviselőt, hogy gyorsan megállítsa, hogy ez ne tudjon ezt tovább eszkalálódni. És szerintem ez egy jó lépés volt.
Kérlelhetetlennek tűnnek az ellenzéki összefogáson kívüliek, elszánt a külön országos listaállítása mellett a Kutyapárt és Gatyán György is ilyen terveket sző. Mindketten arra hivatkoznak, hogy ha lesz ebből 5%-os támogatottság, azaz tudnak parlamenti képviselőt, parlamenti frakciót előállítani, akkor ennyivel kevesebb fideszes lesz a parlamentben. Gatyán még azt is mondja, hogy egy olyan rétegre céloznak, amely szerinte amúgy sem szavazna az ellenzéki összefogásra. Mennyi a realitása ezeknek az érveléseknek, és ez tényleg ennyire egyszerű lenne?
Az első ugye a Kutyapártról kérdezett, ami ugye viccnek indult, szerintem most is viccként működik, és én azt gondolom, hogy ha az ellenzék gyengül, akkor ők erősödnek. Én itt azt gondolom, hogy a velük való foglalatoskodás egy teljesen tévútja a politizálásnak. Én nem biztos, hogy is mondjam, kritikával biztos nem érinteni őket, mert ugye mégis akkor az ember egy viccpárttal vitázik. Ami a dolognak a kezelését illeti. Tehát, hogy most már ez késő. De hogyha egy évvel ezelőtt visszalapoztunk volna, és akkor azt mondta volna akkor az ellenzék, hogy igen, létezik a Kutyapárt, aminek van ugye igazából két emblematikus képviselője van, az egyik ugye a párt elnöke, aki a Hegyvidéken képviselő, önkormányzati képviselő, és ugye a másik ugye a párt társelnöke, vagy alelnöke, aki ugye a 9. kerületben alpolgármester. Hogyha ők kettőjüket meg kellett volna arról győzni, vagy hogy is mondjam, legalábbis megmutatni, hogy nekik van helyük, és az ő munkájuknak van értelme egy ilyen összefogott ellenzékben, de mondom nem most, hanem egy évvel ezelőtt, teljesen másképp lehetne velük ilyen szempontból most beszélni. És igen, a ellenzéki hatpárti ellenzéki stratégiák szerintem jól érzik azt, hogyha abból az én általam is sokszor mondott alaptételből indulunk ki, hogy abban a billegű közvetekben dől el a választás, akkor valóban minden százalék fontos, és van súlya. Ugye ezek inkább, szerintem a Kutyapártnak a súlya inkább azokban van az urbánusabb billegőkben, mindahogy, mint például mondtam, a Csongrád 2-es körzetben lehet fontos, ahol van ugye városi szavazója is a választókörzetnek. Szóval ebben szerintem, hogy is mondjam, úgy kéne vele foglalkozni, hogy nem a nyilvánosságban üzenni, hanem azt mondani, hogy olyan alternatívát mutatni, hogy ne is kerüljen arra sor, hogy valaki a Kutyapárti jelöltre szavaz helyben. A másik ugye a Gatyánféle mozgalom. Szerintem az meg beleillik abban, amiről beszéltünk, hogy ugye, hogyha minden százalék fontos, és minden szavazóért, vagy a Fidesznek érdeke, hogy elvigye, én ezen a szemüvegen keresztül nézném ezt az egész ügyet. Beszéltünk a plakátoknak a fontosságáról. Magyarországon lényegében a plakátpiac 90%-át a Fidesz ellenőrzi. Oda az kerül, amit ők gondolnak, amit ők jónak látnak. Én azt gondolom, ez egy vállalkozás arra, hogy minél több százalékot vegyen el az ellenzéknek a támogatóitól.
Ő azt mondja, hogy nem az ellenzéktől.
Hát nyilván ezt mondja, hát mit mondana mást. És a harmadik, ugye, ami szerintem sokkal érdekesebb, hogy ez a Mi Hazánk mozgalom. Egyetlen olyan párt, ami ráut arra a politikai keresletre, hogy van egy nagyon komoly százaléknyi ember, akik a Covid-ból vagy a Covid ellen vannak. Ezek egy része oltás ellenes, egy része lezárás ellenes, egy része mindenféle összeesküvés elméletekben hívő, de hogy nem feltétlenül politikailag jobb vagy baloldali, hanem inkább ez az összekötő ereje. Ez a párt szerintem nagyon jól meglátta ezt a lehetőséget, és ugye egészen meglepő mennyiségű embert tud egyébként, hát hogy is mondjam, mozgósítani. Szóval én azt most nem tudom megmondani, hogy a Mi Hazánk mozgalom kitől veszel jobban, azt satszolom, hogy inkább a Fidesztől, de azért az ellenzéktől is elvesz, de az ő kitörése, az kicsit jobban látható. Tehát én, ha most gondolkodnom kéne, hogy mondjuk a Kutyapárt és a Mi Hazánk közül ki kerül be a következő parlamentbe, talán jobban gondolnám, hogy a Mi Hazánk kerül bele. Egyszerűen azért, mert egy politikai rebrandinget tettek, szóval ebből a szélső jobboldaliságból, meg zászlóégetésből és könyvdarálásból most ugye egy egészen egy issue-ban tudnak beszélni. Én szerintem érdemes lényeg odafigyelni, mert ugye pont, és ebben a szempontból más, mint a Kutyapárt, hogy azokban a billegőkörzetekben, amikről beszélünk, ott viszont a Mi Hazánknak van nagyobb elszívó ereje a Fidesztől.
Az utóbbi napok egyik politikai eseménye még a Magyar Zeneházának a felavatása a fővárosi Városligetben, de ami ennél érdekesebb, az a megnyitó program, ahol az egyik legelismertebb magyar jazzzenész, Szakcsi Lakatos Béla állítása szerint viccből eljátszotta a Piros volt a paradicsomot.
Tehát 12 éve élünk a Fidesz rendszerébe, és hát a szervilizmusnak mindenfajta fokát láttuk. Csak ugye mindig azt elfelejtjük, hogy a Magyar Zeneháza egy közpénzből épült közintézmény, ami minden magyar embernek az adópénzeiből épült fel. A Fidesz réges-régen összemosta az, hogy mi az a köz és mi az övék, hogy ez az elmúlt 12 év erről szól. Avval, hogy Orbán Viktor kampányol egy ilyen helyen, ahol, ugye ez is mennyire érdekes. Az első mondatában azt mondja, hogy ő nem fog kampányolni, mert ez egy közintézmény a megnyitója, és a másik mondatában azt mondja, hogy húzzuk el a nótájukat áprilisban. Ugye ez az Orbán féle világban szerintem ebben élünk együtt. Na de az, hogy egy ország egyik megbecsült, nagyon megbecsült zenésze úgy érzi, hogy neki ezt meg kell tennie, az hát hogy mondjam, tehát hogy ez egy kicsit egy válságtünete is a magyar értelmiségnek, hogy ilyet a történelemkönyvekben olvastunk, hogy amikor az embernek ott kell, olyan szinten kell szervilisnek lenni, és olyan szinten kell kimutatni a lojalitását, hogy egyébként eljátszik egy darab, és utána még visszamegy klimpirozni ezt a nótát. Hát szerintem ez egy nagyon szomorú dolog inkább.
Mire figyeljünk a következő két hétben?
Nézzük meg azt, hogy indul a zenezik következő lépése. Ugye arról szólnak a hírek, hogy egy komoly országjárásba kezd Márki Zaj Péter, ki fognak jönni a programelemek, és ugye látni fogjuk azt, hogy milyen irányba fog a kampánya tovább menni. Szerintem mondom még egyszer, a népszavazás az összeütés szerintem egy siker, és ezt a sikert hogyan lehet tovább vinni. A másik oldalon a Völner ügynek a további fejleményei. Nem tudjuk, hogy ez a dolog hol fog megállni, hogyha abból indulunk ki, hogy egy kontrollált folyamat, akkor szerintem látni fogunk valami fajta előre megtervezett finálét, tehát valami fel fog pukkanni ebben a történetben. Ha meg nem így van, hanem hogy is mondjam, ereszt a rendszer, akkor azért ennek azért lehetnek bármilyen fajta, akár beáltatlan következményei is.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban végigkövetjük az április 3-ai parlamenti választásokig vezető utat. Vendégem Ruf Bálint kommunikációs és kampánytanácsadó volt. Én Bovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra két hét múlva.